valóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hol. Mindenható karja csak egyet súhint, s a
köszöntjük a most csatlakozó hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják Zalaegerszegről. November 28-án volt a Kertvárosban a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom felszentelésének 20. évfordulója. Igazából nem is csak aznap, hanem 4 napon át tartott az ünnepség. Erről kérdezzük most Molnár János kertvárosi plébánost. János atya hogyan élte meg az ünnepet?
Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Először is talán az, hogy különös alkalom, hogy november vége, az a 28-a, amely templom szentelésének az évfordulója, hogy mindig az advent várakozásával azért így egybe tud szövődni, úgyhogy talán ezt is vártam. Az adventi várakozás is egy különleges idő, de erre az ünnepre is nagyon vártam, és ez volt az, ami segített abban, hogy akkor valóban átélt és megélt ünnep lehessen. Hogyan készültünk erre a 20. templomszentelési évfordulóra? Két síkon fogalmaznám meg, hogy történt a készület. Az egyik az, ami a külső, vagy látványos, vagy inkább valamiféle infrastruktúrális készület, hogy akkor a templom 20. évfordulóján akkor ilyen csinos, beöltöztetett templom legyen. Ezért volt az, hogy a tavasz folyamán belülről lett kifestve a templom, most az őszi időszakban pedig kívülről is teljesen körbe lett festve, úgyhogy ettől még inkább azt vártuk, hogy na akkor újra az eredeti fényében tud tündökölni egy 20 év után, most volt először kívülről körbe festve, és hogy ez is segítette, hogy akkor láthatjuk, hogy na, 20 évvel ezelőtt tényleg ilyen volt. Én sem voltam itt 20 évvel, úgyhogy most látom, hogy na, milyen is lehetett 20 évvel ezelőtt az eredeti fényében. 28-a, november 28-a nem csak a templomszentelési évforduló, hanem az egyházmegyei beosztás alapján ez a nap a templomnak a szentségimádási napja. Így aztán mi vagyunk ezen a napon felelősek, hogy az egész egyházmegyéért is imádkozunk ebben a templomban. Így aztán nem csak reggel volt reggeltől fogva volt szentségimádási lehetőség, hanem az idei évben azt szerettük volna, hogy már akkor éjszakai virrasztásos módszerrel 27-én esti misét követően szentségkitétel, és onnantól kezdve éjszakai szentségimádás és virrasztás volt. Ez lehetőség arra, hogy az emberek tényleg a önmaguk által beosztott időbe, amikor erre időt tudnak szánni, hogy akkor ebben a templomban bármikor be lehetett térni, és akkor lehetett imádkozni. Aztán, ami még fontos volt, és én nekem ez kifejezetten várt és fágyott lehetőségem, az, hogy a teljes napi zsolozsmát közösségben végeztem. De amire esetleg mások is majd szívesen fognak visszaemlékezni, az, hogy 28-án az este 6 órakor kezdődő szentmise, az egy olyan ünnepi alkalom volt, ami nekem nagyon meghatározó ünneplés lett. Molnár Szabolcs atya a szombathelyi Szőlősi Jézus Szíve templomnak a plébánosa volt, aki ünnepi celebránsként és szónokként jött el hozzánk. Azért ő rá esett a választás, azért őt hívtam, mert hogy a Szőlősi templom is 20 évvel ezelőtt épült. Így aztán így emlegettem, vagy így neveztem, hogy Iker templom, az a Jézus Szíve templom. Meg amúgy is olyan szépnek látom ezt a gondolatot is, hogy a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és a Jézus Szíve templomok az egész egyházmegyénkre igenis, hogy szerintem hatással kell, hogy legyen, hogy a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a tisztelete és a Jézus Szívének a tisztelete nem egy ilyen múltbéli történet, hanem a mai lelkiséget is kell, hogy meghatározza az egyházmegyében is. Így esett a választás Molnár Szabolcs atyára. És ahogyan ő jelen volt az egész szentmisében, hogy véletlenül se gondolnám, hogy bárki is összecsapta volna a szentmisét, de hogy azt láttam ő rajta, hogy ő meg aztán tényleg nagyon szépen szerette volna megélni. És az nem csak abban, hogy na akkor énekelt, prefáció dallamon szólalt meg a szentmisének az a része, hanem hogy az egész szentmisét olyan nagyon emelkedetten tudta ő végig imádkozni, és az nagyon jó volt. Jó volt hallgatni a szentbeszédét is. Aztán az ünnepnek a zárásaként, hogy nem az volt, hogy na meg volt a szentmise, hanem akkor még arra hívtuk a híveket, hogy jöjjenek be, és itt a közösségi házba is egy közös ünneplés még legyen. A 20. évforduló szerintem ezért is jó alkalom volt most.
Nem ez volt az egyetlen ünnepi szentmise.
Így van. Mivel, hogy már az előző kérdés is az volt, hogy ugye ilyen sorozat ünneplés volt itt, hogy tényleg hogy sok mindent tudtunk akkor ebbe a hétvégébe így belekapcsolni, hogy a pénteki napon, 29-én akkor adventi koszorú készítés, az is olyan szép volt így akkor, hogy a közös ünneplésünknek a része lett ez is. Szombaton a Betlehem építés, Betlehem fölállítása volt az, ami a templom előtti téren egy hatalmas nagy Betlehem lett összeácsolva, és aztán a vasárnap az meg újra egy újabb alkalmat kínált. Ezt azért kellett, hogy kiemeljem, mert hogy azért szerettük volna nem csak 28-án megünnepelni, mert hogy 20 évvel ezelőtt a november 28-a az advent első vasárnapjára esett, így aztán most azt gondoltuk, hogy akkor az advent első vasárnapja is legyen ugyanilyen nagy ünnepélyességgel megülve, és a vendégünk pedig Beres András győri megyés püspök atya volt, aki megállotta az adventi koszorúkat is, amiket itt készítettek, vagy elhoztak a családok, és velünk együtt ünnepelte ezt a 20. évfordulót. Bevallom őszintén, hogy én még a prédikációt nem tudtam visszahallgatni, mert gyóntattam a mise közben, de nagyon szép volt így megünnepelni ezt az alkalmat, és volt még egy apropója ennek az egész ünneplésnek is, hogy volt egy jubiláns házaspárunk is, akik december 1-én 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, és hogy velük együtt tudtunk akkor így ünnepelni. Így aztán volt 20 éves évforduló, 50 éves évforduló, és akkor nagyon-nagyon boldogok voltunk, illetve András püspök atyának is személyes ünnepei is voltak, hiszen most 65 éves, tudtuk ők is köszönteni, meg András nap alkalmából is védőszentjét is tudtuk köszönteni, úgyhogy így lett a nagy ünnepségünk.
Van-e személyes élményed a templommal kapcsolatosan?
Sok személyes élményem van, hiszen most már 6 éve, hogy itt vagyok ebben a kedvárosi közösségben, és ez kifejezetten jó esőérzés nekem, hogy most már annyi sok emlék köt majd ide is, hogy ha azt nézem, hogy 12 éve vagyok pap, annak a felét most már akkor itt töltöm Egerszegen. És ez egy nagyon jó érzés, sok-sok emlékem van. De van pár dolog, amit így kifejezetten kiemelnék. Az egyik az, hogy 2018-ban, amikor ide kerültem, előtte egy másoddiplomás képzésen Rómában ösztöndíjasként tanultam, és nagyon sok minden impulzus ért ott Rómában is. De aztán, amikor ide meg hazakeveredtem, és püspök atya ide disponált, hogy itt végezzek papi szolgálatot, már amikor megérkeztem, azt éreztem, hogy ez egy gyönyörű templom, egy felüdülés számomra. A Rómában gyönyörűek a templomok. Tényleg hatalmas méretük, nagyon impozáns tud lenni. A díszítettségük tényleg nagyon szép. És biztos, hogy adott korszakban ez volt a maximum, amit tudtak művészi szinten adni az Istennek, és azzal kifejezni a hitüket. De van, amikor már túl sok is tud lenni. És én valahogy így éltem meg, hogy már sok volt nekem, nagy dózisba kaptam az impulzust, és egy kicsit sok lett. És onnan hazaérve ebbe a gyönyörű, letisztult, egyszerű templomba belépni, és itt hívek közösségével, olyan emberekkel, akiket aztán menet közben tényleg megismerhettem, velük együtt ünnepelni, nekem óriási élmény. Úgyhogy ez lenne az egyik, amit kiemelnék, hogy ilyen személyes kötődésem most a templomhoz, hogy a maga egyszerűségével is nagyon sokat jelent nekem. Nagyon mély üzenet tud lenni az, ahogyan ebben a templomban jelen lehet lenni. Aztán a másik, ami személyes emlékem, az ahogyan mondjuk egy-egy csoportot, hogyha látogatóba érkezik, és nekem kell őket körbevezetni, hogy amilyen egyszerű templom, olyan szívesen mesélek egy-egy kis apró részletről, mert hogy tényleg nincsenek nagy látványos elemei, nincsenek nem tudom milyen festmények, freskók a falon, de van nagyon sok minden, ami apró dolog, amihez azt mondom, hogy akkor tudjuk igazán értékelni, ha tényleg ismerjük ezt a templomot.
Hát a rádióhallgatók sajnos nem láthatják, hogy milyen gyönyörű épületről beszélünk. Be tudnál nekik mutatni néhány szóval, hogyan is képzeljék el, mik a legfontosabb motivumai?
Hát, hogy néhány szóval tudom megmutatni, azt arra nem vállalkozom. De az, hogy egy picit meséljek róla, arra vállalkozom. Most mondanám azt, hogy mindenki csukja be a szemét, és képzeljük el. Valahogy én is így tudom, hogy ha távolabbról érkezünk a templom közelébe, akkor már a forma világával is, hogy nagyon oda vonza a szemet. Csúcsíves, hatalmas üvegfelületek vannak, üvegablakok, amelyek világossá teszik aztán belülről is a templomot, de kívülről is olyan nagyon-nagyon változatos formavilágot kölcsönöznek ennek a templomnak. Cigány István helyi tervező munkássága, akinek a tervei alapján készült ez a templom, és ő mesélte el, hogy valahogy meg akarta jeleníteni az alai dombságnak ezt a egymásra boruló dimdombos vidékét, és hogy tényleg, ha valaki kívülről nézi, akkor nem egy szokványos templom formájú templom, de mégis a modern templomok közül meg azt mondanám, hogy megőrizte a templom formájúságát. Karcsú magas tornya van, ami mikor ott állunk a lábánál, akkor tényleg olyan égbetörő tud lenni, mert hogy abban is a csúcsívesség az segíti, hogy a gondolatvilágunk is fölfelé irányuljon. Viszont ha pár utcával arrébb, a sok domb után nézünk a templom felé, akkor meg, mivel mellette is domb van, eltűnik szinte ez a magas templom a szomszédos utcák magas házai mellett is. Úgyhogy ez is egy olyan különlegesség, hogy a lábánál állva hatalmasnak tűnik, de közben meg itt a dombok után egy kicsit arrébb menve meg nem is olyan hatalmas. Aztán amikor belépünk a templomban, akkor egy óriási kereszt van, egyből, ami a lényegre irányítja a figyelmünket. Az oltárnál nem egy színes kép van oltárképként, hanem egy hatalmas kereszt. Majdnem 10 méter magas az a kereszt, ami bent a figyelmünket egyből a lényegre irányítja, méghozzá arra, hogy áldozathozatal helye templomunk. Aztán, mikor belép az ember, akkor egy világos templomba lépünk be. Hatalmas ablakokon keresztül tényleg sok fény tud bejutni, így nem az az érzése van az embernek, hogy belépek és depressziós leszek, hanem tényleg az, hogy mintha mennyország lenne, ami miatt tényleg ilyen világos templom tér fogad. Szakított az építész, meg a tervező azzal a hagyományos hosszanti elrendezéssel, amit hagyományosan így nevezünk, hogy hajó. Vagy a templom hajója egy ilyen hosszú rész, ahol a padok vannak, ahol helyet lehet foglalni, hanem szoktam mondani, hogy már-már anyahajóvá szélesedik ki, nem csak egyszerű hajó, hanem anyahajóvá szélesedik ki ez a templom, és nem padokat találunk benne, hanem székeket. Ettől is különbözik ez a templom mondjuk ide többitől, hogy nem padok vannak benne, hanem székek, ezért szoktam mondani, hogy a püspöknek is van székes egyház a Szombathelyen, meg nekem is van székes egyházam, templomom itt a kertvárosban. Ezért is különleges számomra ez a templom. Aztán ami még olyan kis érdekesség, a templom falán két oldalt keresztúti stációk vannak. Ez alapvetően még nem lenne érdekesség, hanem az, ahogyan ide kerültek, ez tud szép lenni, Még nem volt önálló plébánia, a Szűzmár Szeplőten szíve kertvárosi plébánia, hanem a nagy templomhoz tartozott, amikor egy szentföldi zarándoklatra mentek el hívek, és onnan hozták az olajfából készült, nem egy tömbből faragott, de nagyon mívesen kifaragott keresztúti stációt, 14 állomása Jézus szenvedés történetének, és tényleg ahogyan valaki odalép közvetlenül ezekhez a kis szobrokhoz, hogy azt látjuk, hogy egy nagyon igényes munka ez is. Aztán a templom titulusa Szűzmár Szeplőtlen szíve, és hogy 1917-ben, amikor Fatimában megjelent a szűzanya, ő neki az üzenetei között szerepelt az, hogy igenis a világnak újra föl kell ismernie, hogy az ő szeplőtlen szívén keresztül tud közeledni a megváltó Jézushoz. Ezért egy Szűzmária a szeplőtlen szívét ábrázoló, fatimai szobrot utánzó szűzanya szobor van a templomunkban. Egy valamivel több mint egy méteres posztamensen áll egy egész jelentős szűzanya szobor, méretű szűzanya szobor. Nagyon szép így, amikor odalép valaki hozzá közel, akkor a szűzanya szerető tekintete, ahogy ránéz, nem a fatimai szobornak a másolata, hanem az stilizálva van, látható alakban megmutatkozik Szűzmáriának a szíve, a koronája se ugyanolyan, mint a fatimai, de hogy mégiscsak hasonlít rá. Aztán az égköve is más a szűzanyának, amiatt a ruhája fölött látható, de alapvetően tényleg a gyönyörű hófehér ruhában van, mint ahogy a fatimai ábrázoláson is. És ott a szűzanya mellett ott van egy kis erekjetartó, amiben a fatimai látnokoknak kis erekéje, a plébániáról még Kürnyek Róbert atya az elődöm, aki elsőként volt plébános ennek a plébániának, ő vezetett egy zarándoklatot Fatimába, és onnan hoztak egy fatimai erekét, amiben a két kis fatimai szentnek, Jácintának és Ferencnek a erekéje látható, illetve egy szálka abból a fából, amin a szűzanya megjelent ezeknek a látnokoknak. Ez is érdekesség a templomunknak. Aztán egy helyi szobrásznak az alkotása, amit még érdemes esetleg az ide látogatónak megnézni, az pedig a tabernákulum ajtaja. Nem ókeresztény szimbólum, középkornak az egyik kifejezése, hogy perikán madarat ábrázolnak az oltáron, tabernákulum ajtón, és hogy ahogy a pelikán madár táplálja a kicsinyeit, Krisztus is így táplálja a benne hívőket. Ezt ábrázolja az a kis dombormű. Szerintem az is csodálatos alkotás. Ezeket mindenképp érdemes megnézni, aki erre látogat.
Ez volt a templomtér, de van még egy kápolna is, illetve egy altemplom.
A kápolna az azért tud szép lenni, mert maga kis piciségével éppen akkora, amekkora ahhoz kell, hogy egy hétköznapi szentmisén, hogyha ott összegyűlünk, akkor is azt érezzük, hogy közösségben vagyunk. Nem elveszik a 30-40 ember a nagy templomtérbe, hanem olyan kis családias tud lenni, ezért szeretem azt a kis kápolnát. Az altemplomban, hogyha lesétál az ide látogató, akkor nem csupán elhunyt szeretteinkre tudunk ott emlékezni, hanem az is egy szakrális hely. Ugyanis oltártér is van, ahol imádkozunk az elhunytakért, szentmise bemutatására is van ott lehetőség, és az oltártérnek a háttere 2019-ben készült mozaik kép, egy közel 10 négyzetméteres alkotás, Dan Zsanett szombathelyi művésznő alkotása, Tiffany üvegből készült üvegmozaik, ami maga játékossága, színességével csodálatos ábrázolása Szűzmária elszenderülésének. Augusztus 15-én ünnepli Nagy Boldogasszony ünnepét, Mária mennybevétele, de hogy az volt a koncepció, hogy Mária templom, tehát valahogy legyen megjelenítve a szűzanya, de meg mégis egy temetkezési emlékhely, hogy ez is valahogy jelenítődjön meg. És akkor Máriának az a pillanat, amikor befejezi a földi életét, és Jézus átöleli, és testestül, lelkestül őt a mennybe veszi. Ugye ezt ünnepeljük meg abban a dogmában, hogy Mária teste romlást nem látott, hanem miután befejezte földi életét, testestű, lelkestül a mennybe vétetett, és az olyan nagyon szépen meg van jelenítve. Most úgy nagyon sok minden nem mondok még el róla, tessék eljönni és megnézni. Még egy dolgot, hogy sok ikonográfiai elemet használt fel a művésznő. Nem modern kép, hanem inkább ikonszerű alkotás.
20 év nem sok egy templom életében, hiszen akkori építők jó részt ma is ide járnak. Jelene van, de van-e jövője? Hogyan látod, hogy megtelik-e a templom?
Volt egy ilyen gondolatom is, hogy ha azt nézzük, hogy ma valami 20 éves, akkor az sokszor avitnak számít már, öregnek. Mondjuk egy tévé, ha 20 éves, akkor azt mondják, hogy az csere. Egy autó 20 éves, akkor arra azt mondják, hogy azt már nem áll neki javítgatni a szerelő, hanem ha lehet, akkor cseréljük ki. Egy csomó mindenre, ami ma 20 éves, azt mondjuk, hogy az olyan, ami már a múlthoz tartozik. A kertvárosi templomot mégis mindenki így emlegeti itt a környéken, hogy az új templom. Holott, most mondjuk azt, hogy itt Egerszegen is azóta már Gépártitónál épült egy másik templom, tehát nem ez lenne a legújabb. Mégis azt mondják rá, hogy új templom, és szeretem ezt a gondolatot így, hogy ez a templom olyannak mutatja önmagát, és olyannak látjuk mi, ami képes megújulni, képes mindig új lenni, és képes minket is megújítani. Szeretem rá ezt a szót használni, hogy új templom. És hogy így a kérdésedre a válasz, hogy képes-e megújulni, és van-e neki jövője ennek az egésznek, én is szeretném azt tudni, hogy még ez bővülni fog, épülni fog, szépülni fog, megújul újra és újra ez a templom, de nem azért, mert hogy na akkor mindig fessék majd újra 20 évente ezt a templomot, sokkal inkább az, hogy a hívő közösség tudjon megújulni benne, mindig legyenek újak, akik ehhez a közösséghez kapcsolódnak, hogy legyenek, akik megemlékeznek itt, az eddig itt éltekről. Szerintem ebben van a megújulás lehetősége, hogy a közösség legyen az, ami megújul. Hogy kifestik-e a templomot, hogy lesz-e benne még bármi új szobortól elkezdve festményig, bármi. Szerintem az már másodlagos. Sokkal fontosabb az, hogy közösségében újuljon meg, és hogyha mindig lesz új, aki csatlakozik ehhez a közösséghez, akkor lesz jövője is a templomnak. Szerintem ez egy nagyon fontos lehetőség. Van olyan része is, hogy Egerszeg persze erre terjeszkedik, látványosan is, hogy új utca, vagy új házsor, vagy új ezek azok épülnek. Egerszeg alapban úgy látom, hogy nagyon sok minden megújul, és szép tud lenni ez a város, hogy tényleg sokan vannak így, nem egy előregedő városrész, sok új család van, így aztán a lehetőség is megvan benne, hogy akkor hívjunk meg ide másokat, és újuljon meg a közösség. Szerintem képes lesz megújulni. Ugye ezzel is még inkább tudatosan akarunk részt venni az adventi szentmiséken. Ezekkel várjuk a híveket.
Kedves János Atya, köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm. Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Önök a napindítóban
Demeter Istvánt
és Gömbös Katalint hallották Zalaegerszegről. Mai adásunk újra hallgatható az archívumból. Áldott vasárnapot kívánunk.
Dicsétessék a Jézus Krisztus!